Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály pszichológus podcast csatornáját halljátok, lazán és tudatosan ez a címe. 5. évad, évfolyam második epizódjához érkeztünk. Szia, Misi!
Szia, Ancsa, drága hallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket!
A cím az egy nagyon-nagyon fontos dologról szól. Mi miatt válunk könnyen kihasználható, túlgondoskodó felnőtté? A transgenerációs parentifikáció. Izgalmas és egyben fájdalmas is ez a cím. Honnan az ötlet?
Hát nekem is van saját élményem ez a könnyen kihasználható gondoskodással kapcsolatosan, és azt is látom, hogy a klienseimnek egy jelentős része ebbe a kategóriába van, és hogy hát azért ebből van kiút, és ezért is vesszük ezt a témát, meg sok-sok tapasztalatom. Hogyha valaki ezt a témát egy kicsit közelebb szeretné magához engedni, akkor nem csak könnyen kihasználható, vagy túlgondoskodó, hanem hogy mindent is bevállaló, vagy túlizgulós, túlanyáskodó személyeknek fog ez szólni. És az a szó, hogy parentifikáció, ez azt jelenti, hogy ez a gyermekkorunkban, ezt itt most nagyon ki fogjuk majd bontani, vagy mindenféleképpen ezt így részletezni fogom, hogy kik tartoznak ebbe a hát sajnálatos kategóriába, azok az emberek, akik gyerekként szülőszerepbe kerülnek. Tehát attól, hogy ő gyerek, ő egy szülőszerep, és ahogyan ez így felmegyünk párkapcsolat, gyerekvállalás terén, hogy ez ugyanúgy megy tovább. Úgyhogy azoknak szeretnék ezzel az adással adni, akik még nem tudatosították magukban, hogy a parentifikációnak a jelenség ez rájuk is vonatkozik.
Mi a háttere ennek a jelenségnek?
Hát kezdjük a legelején magukkal a gyermekeknek, a szüleivel, ahhoz, hogy a csemetében kialakuljon egy biztonságos kötődés, olyan szülőkre van szüksége, akik képesek az elfogadásra és a figyelemre. Tehát egyfajta fizikai és érzelmi biztonságot adnak, együtt tudnak a gyerekkel lenni, és persze mondhatja valaki, hogy én most itt ilyen nagyon szuper elvárásaim, vagy szuper szónikusnak kellene lenni egy szülőnek, egyáltalán nem így van. Susan Forwardnak a Mérgező szülők című könyvében van benne, hogy az elég jó szülőség az azt jelenti, hogy sokkal több igen mond a szülő a gyerekére, mint nemet, vagy tehát, hogy maga az arányra kell fókuszálni, nem kell jó szülőnek lenni, hanem, mert az mindig a nagy jóság, vagy a nagy, hogy mondjam, ilyen szélsőség, az mindig magával vonz valami nagyon nagy árnyékot, ami nincs kezelve, elég jónak kell lenni, tehát szabad hibázni. Sokkal inkább arról van szó, hogy azt tudom-e a saját hibáimat magam előtt, először, utána a gyerek előtt is felvállalni, bocsánatot kérni, mit jelent szülőként számomra a jóvátétel. Tehát a biztonságos kötődésű gyerekek, tehát megkapják ezt az elfogadást, figyelmet, és ebben a halmazban lévő gyerekeknek a szüleire az jellemző, hogy a szülő képes felnőtt módjára a saját emberi szükségleteiről gondoskodni. Ezzel szemben az a pszichológusi családterápiás tapasztalatom, hogy nagyon sok felnőttnek olyan gyerekként olyan szülője volt, aki őt magát, tehát gyerekként használta fel a saját szükségleteinek a kielégítésére. Tehát megfordultak a szerepek, és a gyerek akarata ellenére megtanulta monitorozni és egyben kielégíteni a szülőknek az igényeit, miközben a saját jólétét, szükségletét lehasította. Tehát úgy is lehet mondani ezt a helyzetet, hogy akkor kellek, és akkor vagyok rendben, akkor vagyok okés, hogyha a szüleim jól érzik magukat a bőrükben. Természetesen ennek is itt a mértékéről van szó, hogy fontos az empátia, de hogy itt, hogy ez kialakuljon a gyerekben, és hogy ez egy ilyen gyakori családterápiás helyzet, hogy mondjuk megkérdezem a szülőtől, a gyerek mondjuk volt egy kvázi valamilyen szabályszegése, hogy akkor önnek ez mit okozott, és akkor elmondja, hogy szomorúságot, fájdalmat, mire lenne szüksége, és akkor mondja, hogy beszélgetésre, és mondjuk, hogy én is kapja gondoskodást, vagy figyelmet. És akkor megkérdezem a gyerektől, hogy hallottad, hogy anyukád, vagy apukád mit mondott, hogy milyen érzést váltott ki belőle a te viselkedésed, és akkor, hogy milyen az neked, hogy őt ez mondjuk szomorúvá tette, vagy csalódott, és akkor mondja, hogy nekem is ez rossz. Tehát, hogy kell, hogy a gyerekben is legyen egy segíteni, hogy legyen empátia. Ez egy nagyon gyakori helyzet, viszont amiről ez a mai adás szól, itt azokról a felnőtteknek szól, akik gyerekként túlságosan bevonódtak a szüleinek az életébe, helyettük voltak gyakorlatilag szülők, tehát a szülők szüleivé váltak, és hogy túlazonosultak ezzel a helyzettel, és ugyanezt a túlzást viszik egyébként majd tovább felnőttként a párkapcsolatukban, illetve felismerés, átdolgozás nélkül a gyermekeikkel kapcsolatosan is ezt a mintát fogják átadni. Ancsa, szerinted hányan érintettek, vagy kik érinthet, vagy sokan lehetünk?
Szerintem túl sokan.
Így van.
Én picit félek is a folytatást, ha megmondom őszintén, mert
igen,
mi fog még kiderülni.
Igen.
Talán egyes segítő szakmákban lévőkre is vonatkozhat ez.
Igen, ez így van. 23-ban a családterápiás vándorgyűlésen egyébben egyszer van egy ilyen nagy kongresszus, és én ott tartottam egy workshopot, pontosan a transzgenerációs parentifikáció volt a téma, és nagyon izgultam, de állítólag volt olyan visszajelzés, ami szerint nagyon jó volt. Ugyanez volt a téma, csak ott sokkal részletesebben, és akkor annyira klassz volt, hogy amikor elkezdtünk ezen a workshopon, hogy érintettem, hogy kik tartoznak ide, milyen családi forgatókönyvek, milyen tipikus helyzetek vannak, stb. És akkor volt egy pszichodrámás megjelenítése is ennek a történetnek, és elkezdtünk közösen beszélgetni, akik ott voltak ezen a workshopon. És az egyik fiatal kollégina mondta, hogy amikor az ELTÉ-re járt, és tanulta erről a parentifikációra, akkor megkérdezte a tanár, hogy tegye már föl a kezét, aki érintett. És akkor a hölgy elmondta, hogy mindenki föltette a kezét. De nagyon sokszor ez igaz. Na most mondanék egy két nem negatív példa, hanem hogy érettség kapcsolatosan egy másik oldalú példát, amely nem a parentifikációról fog szólni, hanem adott helyzetben lehetek felnőtt, húzhatok határokat, és nem kell mindenkit megmenteni. És nem kell állandóan anyáskodnunk, és papolnunk, vagy féltenünk a másikat, hanem hinnünk kell abban, hogy ő fel tud dolgokat dolgozni. Azt szoktam előadásokon mondani, hogy majd feldolgozza. Tehát, hogy kell egy ilyen attitűd is, hogy nem kell állandóan azon gondolkodnunk, hogy úristen, most mi lesz vele, hanem hinnünk kell abban, hogy kedvesen és határozottan, ha én kommunikálok, ez valahogyan majd a másiknak is akarni kell ezt a feldolgozást. Tehát helyette nem tudok úgy kommunikálni, vagy olyanokat tenni, hogy mindig csak, hogy mondjam, tehát a saját lovamon kell ülni, az övén nem kell. És akkor ebből a két példából az első az volt, hogy a pszichoterápiás képzésen volt egy olyan kétnapos tréningünk, hogy így mondjam, vagy képzési napunk, amikor a testtudatosság volt a központban, táncterápia, stb., és volt benne műhelymunka, és az egyik csoporttársamnak a viselkedésére elég határozottan reagált az egyik tanár, és hát, hogy egy visszajelzést adott neki. Úgy is mondhatnám, hogy konfrontálta azzal, ahogyan ő viselkedik. És hogy ezre ő nagyon, hát így, úgy is mondhatnám, hogy megsértődött, vagy megérintődött, és hogy az volt a fantasztikus nekem ebbe a képzésben, hogy erről tudtunk úgy beszélni, hogy ezt nem kell feloldani, hanem ez majd a te feladatod lesz, hogyha majd innen hazamész, akkor magadba felold. Nagyon gyógyító volt nekem. A másik, az pedig igaz, Kecskeméten egy kolléganővel, most már mondhatom, hogy több évet csinálunk közösen, pszichodráma, illetve mindfulness önismereti csoportot, és és a kolléganőm Ildi mesélte, hogy amikor ő pszichodráma vezetővé vált, ez egy nagyon, igaz, ez egy nagyon sok éves folyamat, és az egyik alkalommal a egyik játékban a vezető nagyon rálépett az egyik kiképzésben lévő pszichológusnak a kislába ujjára, és a következő alkalommal, amikor találkoztak, akkor a bemutatkozó körben a nő még mindig dühös volt. És akkor nem pátyolgatás történt, hanem azt mondta a kiképző, hogy úgy tűnik, hogy van változás, mert itt van a düh az életedben. És nem magyarázta, nem ment tovább. Tehát, drága hallgatom, azt szeretném elmondani, hogy vannak helyzetek, amikor igenis, hogy anyáskodnod kell, és nekem is, és finoman, kedvesen, együttérzően, elfogadóan. És vannak olyan helyzetek, tehát, hogy így álljak hozzá, és így kommunikáljak, és vannak olyan dolgok, amikor pedig én határozottan és kedvesen elmondhatom a véleményemet röviden, ítélkezés nélkül, hogy mi van bennem, vagy hogy vagyok én dolgokkal. És nem kell ekkora ezekben a helyzetekben nekem anyáskodnom, hanem ismert fel, hogy vannak helyzetek, amikor azt szoktam mondani, hogyha valaki Domján Mihályt akarja szeretni, akkor neki is meg kell fizetni az árat. Tehát nem úgy van, hogy csak mindig nekem kell annyira túlfinomkodnom, igaz, hogy akkor, hogy jaj, Úristen, hogy egy nebáncs virágot nevelek a másikból, hanem természetesen fontos az együttérzés, az intelligencia, stb., de az is, hogy a másiknak is bele kell fizetnie a maga oldalát egy kapcsolatba. Na szóval fontos, hogy merd az erődet, drága hallgatom, megtalálni, és ismert fel, hogyha ez a fajta anyáskodó vagy apáskodó attitűd nagyon jellemző lenne rád. Na, folytassuk.
Gondolom, a nagy akarásnak előbb-utóbb nyögés a vége.
Pontosan így van, mert hogyha egész életemben ebben a parentifikációban vagyok, akkor előbb-utóbb ebben ki fogok égni, és minél később ismerem fel, annál nagyobb a csalódás. Na, tehát, hogyha ez a parentifikáció nem ismeri fel az ember, tehát csak ebben a megfelelésben, egyfajta képmutatásban, kontrollálásban, túlzó anyáskodásban, apáskodásban marad, akkor előfordul az, hogy valaki már a legvégén az életének jön rá, vagy akár hamarabb azt érzi, hogy kimerült. Kimerült. Kimerült, hogy én csak adok, 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 tehát egyfajta egyensúlytalanság van, és akkor, amikor az ember kimerül, akkor elkezd a múlt miatt is követelőzni, áldozatszerepben érzi magát, pszichoszomatikus betegségek jönnek létre, tehát ez a kifáradásnak a jelensége, vagy kiégés, ez beszokott következni, és hát ez a feleszmélés pedig szintén vele tud járni, ha szerencsés csillagzat alatt születtünk, hogy akár élhetnék másképpen is, vagy azt szokták nekem mondani az emberek, hogy nem vagyok boldog. Ezek nagyon nehéz mondatok egyébként egy házasságon belül is, hogy nem vagyok boldog. És ha még mélyebbre megyek, akkor azt lehet mondani, hogyha én egy ilyen anyáskodó, apáskodó, túlgondoskodó, mindenkinek az igényét is kielégítő személy voltam, vagy vagyok, akkor tulajdonképpen én egyedül élek. És ez egy igazságtalanságnak fogom én ezt átélni, boldogtalanságnak, és hogy én ebből el akarok menekülni. És hogy itt nagyon fontos megérteni, hogy ezen lehet változtatni, ez nem könnyű, mert vannak olyan családok, ahol nem lehet elmenni egy jogára, vagy sétálni, anélkül, hogy a másik ne fogná meg az embernek a kezét. Tehát vannak, ahol nagyon zártak, vagy merevvé zártá válnak a rendszerek, de igenis, hogy megtanulhatom a másiknak azt mondani, hogy figyelj ide, nekem most arra fontossá vált, hogy egy héten egyszer elmenjek masszörhöz, meg mit tudom én, a barátnőimmel egy kávét megígyak péntek délután, és szeretném, hogy ebben támogass. De drága Mokuska, itt a vonal túlsó végén, amikor te valamit szeretnél egy családi rendszerben behozni neked, akkor akkor ne követelőzz, ne mártírkodj, ne legyél parancsnok. A hölgyek, amikor túlságosan dominánsak vagytok, akkor igazániból férfivé váltatok már réges-régen, nem pedig nőies nők vagytok. Tehát van jogosultságunk arra, hogy mondjuk masszörhöz járjunk és kávézni egy héten egyszer, vagy ahogyan ez megfelelő, de lehet azt is kommunikálni, hogy megkérdezni, hogy hogy vagy te ezzel, vagy azt mondani, hogy nem azt kérem tőled, hogy áldásodat ad, hanem még tovább megyek, hogy támogassabban. Hogy én örömmel tudjak menni, mit tudom én, milyen...
Bamakóba.
Igen. És amíg valaki nem meri, nem tud, hát ebben a családterapeuta tud segíteni rengeteget, tehát felismerni ezeket a rendszereket, és hogy ő benne marad ebben az igazságtalanságban, áldozatszerepben, folyamatos ez az elmenekülésnek az érzése és a boldogtalanság, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, de hogy ő még mindig benne van, akkor azt lehet mondani, hogy ő játszmázik, ez egy játszma.
Mesélnél erről, Misi?
Van egy olyan podcastunk, az első évfolyamnak a harmadik, tehát ez még az őskorban, 2020-ban, nem tudom, hogy emlékszel-e.
Nem. De igen,
igen, van egy olyan podcastunk, hogy játszmatündér elég volt belőled. Én ezt itt most 2 percben nagyon röviden elmondom, hogy van egy játszma háromszög, amely azt mondja, hogy az emberek, amikor nem tudnak sem magukban, sem a másikban bízni, tehát nincs bennük igazándiból szeretet, ezek nagyon kemény mondatok, én tisztában vagyok, de hát azért lenne jó, drága hallgatom, hogyha te ezt nem egyedül fogadnád be ezt a podcastot, vagy a többit is, hanem hogy együtt és közösen meg tudnátok beszélni, tehát hogy aki játszmázik, az annak a bizalom terén, önismeret terén és a szeretet terén nagyon nagy hiányosságai vannak. Na most a játszma háromszög, ez azt jelenti, hogy áldozat, megmentő és üldöző. És amikor én egy kapcsolaton belül nem önmagam vagyok, tehát nem a dr. Domján Mihály vagyok, az, aki én most hitelesen érzek, gondolok, aki én vagyok, hanem valami haszonért, vagy birtoklásért, stb. Ért én benne vagyok, vagy a látszatért benne vagyok egy helyzetben, akkor lehetséges, hogy én egy nagy áldozatnak érzem magam. De lehetséges az is, hogy én azért vagyok veled, mert én meg akarlak téged menteni, sőt tovább megyek, hogy én téged nem megmenteni akarom, hanem üldözni akarlak az én igazságommal. Akár elüldözni, vagy a jó útra téríteni. Tehát ez a játszma nem csak, hogy szól erről egy podcast, hanem ennek a kibontása, vagy megérteni, hogy én hogyan tudom nyíltan azt kezelni, aki én vagyok. Hogy tudok-e konfrontálni, ki tudom-e mondani, hogy mit érzek, mit gondolok, mire van szükségem, meg tudom-e engedni, hogy a másiknak is legyenek érzései, gondolatai, stb. Tehát, hogy ezeket kézbe kell, hogy megismerjük magunkat, és olyan hát furcsa, vagy nehéz, fájdalmas ez a dráma háromszög, hogy az, aki áldozatának érzi magát, mondjuk maradjunk ennél, ezen könnyen felismerhető dolog, hogy áldozatának érzem magam a házasságnak, a gyerekemnek, vagy én gyerekként vagyok a szüleimnek az áldozata, vagy az államnak vagyok az áldozata, vagy nem, akkor én nem csak az áldozat szerepben fogok maradni, vagy vagyok, hanem én onnan bármikor át tudok lépni a megmentő szerepbe, és az üldöző szerepbe, és akár közben vissza tudok lépni az áldozat szerepbe. Tehát, hogy azt kell megérteni, hogy ezek a szerepek, ezek kéz a kézben járnak. Tehát amit mondjuk most egy ilyen bulvár lapnak a szintjén tudok mondani, hogy az, aki felismeri magában, hogy ő valakinek, vagy valaminek az áldozata, akkor őre az is igaz, hogy ő benne van a másoknak a megmentése, a túlzó befolyásolása, illetve a dolgokkal való üldözése. Úgyhogy hát erre érdemes ezt a régi podcastot újra hallgatni.
Milyen családterápiás tapasztalataid vannak?
Böszörményi Nagy Iván, Spark és Minusin írta le ezt a parentifikációnak a jelenségét, amiről már korábban említést tettem, hogy ez azt jelenti, hogy bizonyos családokban elvárják a gyerekektől, hogy szülői szerepet töltsenek be. Tapasztalni lehet általánosságban, hogy a gyerekek áldozatkészek és sok mindent bevállalnak. Ez általánosságban igaz. Ezekben a családokban azonban ez nagyon-nagyon erőteljes, és az a fajdalmas ebben a parentifikáció jelenségében, hogyha én ebben, tehát gyerekként is túlságosan nekem kellett gondoskodnom, vagy kielégítenem a szüleim szükségleteit, én voltam a felnőtt kvázi gyerekként, akkor drága mókus, olyan nincs, hogy egy parentifikált gyerek felnőttként kerek egész felnőtt legyen. Mert ha én nekem elvitte az energiámat, hogy nekem kellett anyámmal kapcsolatosan úgy szerepelnem, megvédenem, gondoskodnom róla, stb., akkor én egy csomó mindent, ami a gyerekkorban megélhettem volna, akkor az nekem kimaradt, és ha kimaradt a gyerekkorom, tehát nem tudtam, mindig ezt ugatérozom, hogy a gyerek az az életkorának megfelelően lehessen gyerek. Természetesen kellenek határok, szabályok, jóvátétel, stb. De hogyha egy gyerek nem tud gyerek lenni, mert ő neki valami miatt a szülőjét kell gondoskodnia, illetve hogy be van vonva ebbe a családi rendszerbe, akkor ő nagyon meg fog terhelődni, és ő neki egy csomó minden ki fog maradni a gyerekkorába, és emiatt a felnőtt korában is nagyon hézagos lesz az ő élete. Úgyhogy ez a jelenség, ez a parentifikáció. Azt lehet tapasztalni családterápiában, hogy ez el van fedve, ez a jelenség, mert hiszen miért is jönnek család, mert van egy aktuális probléma. Tehát arra fókuszálunk, és igazándiból, amikor a genogramot, tehát a családfát vesszük fel, akkor lehet rálátni arra, hogy korábban ki kiről hogyan gondoskodott, rákérdezni a gyerekeknek a szerepére, vagy milyen volt nekik ekkor, akkor, amakkor, vagy például az, hogy ki, hogy van szülőként az ő saját szüleivel, tehát nagyon sokszor a szülő parentifikált gyerekként van a saját, tehát a nagyszülők irányába, és az ő gyerekük, meg ő felülük már kialakul ez a parentifikáció. Tehát, hogy ez a parentifikáció, ez így nagyon szembetűnővé fog válni, csak nem először, hanem meg kell ismerni. Természetesen, hogy vannak olyan populációk, olyan mérgező szülők, különösen alkoholbetegekre gondolok, ahol ez szinte megkerülhetetlen, hogy az ő gyerekeiknél, hogy erre ne figyeljen az ember. Tehát természetesen a parentifikációval kapcsolatosan még van egy nagyon fontos dolog, a gyereket meg kell tanítani, gondoskodni másokról, és hogy igaz, én a házi munkának egy ilyen nagy, ez egy ilyen veszőparipám, de most erről nem szeretnék részletesen beszélni, rendkívül fontos, hogy a gyerekek választhassanak életkoruknak megfelelő házi munkát, amit minden héten rendszeresen végeznek. 2 darabot szoktam kérni. Azért mondtam darabot, mert ez csak 2. És akkor erre mindig visszatérünk. Tehát természetesen kell, hogy ezt megtanulják, de a parentifikáció itt egy túlgondoskodásról van szó, és ezt úgy is mondhatnám, hogy a gyerekben kialakul, ebben a túlterhelődött gyermekben kialakul egy ilyen mondat, hogy én vagyok az, aki másokról gondoskodik. Vagy egy ilyen nagyon fájdalmas mondat, én bennem már az anyukám megbízik. Hát én ezekről itt órák hosszat tudnék mondani, hogy kell természetesen ez is, hogy a gyerek érezze, hogy benne az anyukája megbízik, de attól ő maradhasson gyerek. Hát nem tudom, hogy így át tudom-e adni ennek a fájdalmát, de hogy az időt nem akarom elhúzni, tehát hogy így megyek tovább, hogy itt nagyon sok mondat még kikívánkozna, még annyit a családterápiákban, hogy létezik olyan, hogy ez is gyakran, hogy a testvérek egymást nevelik. Van olyan is, hogy az egyik testvér a parentifikált, és utána ez áttevődik a másik szerepre, úgyhogy ahogyan én így egyéniben is, hogyha arra fókuszálok, látom, hogy nagyon sokszor egy parentifikált gyerek, amikor felnőtté válik, akkor egy olyan partnert választ, aki jelentősebb mértékű gondoskodásra vágyik. Tehát vannak olyan hölgyek, urak, akik tulajdonképpen egy olyan személyt, egy olyan partnerrel élnek együtt, aki kihasználja azt, hogy ő könnyen kihasználható, túlgondoskodó. Azt szoktam mondani, hogy vannak egyes olyan hölgyek és urak, akik nagyon-nagyon elfogadóak. Ők ilyen nagyon elfogadóak, hogy persze, hát ezt is te csináld, mert ebbe is te vagy a legügyesebb minden. Ők nem csinálnak semmit. Tehát ez nem elfogadók, hanem kihasználók. Ez nagyon gyakran egy parentifikált gyereknek egy olyan, aki felnőtté vált, egy olyan partnere van, aki nagyon jelentős mértékű gondoskodásra nem csak vágyik, hanem elvárja, és hát szóval nagyon-nagyon lényeges lenne ez annak a tudatosítása, hogy egy kapcsolaton belül az adókapoknak egyensúlyba kell lenni.
Kik a leginkább érintettek?
Pár dolgot így összehoztam, hát lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni ezt az adást, de ez a legnehezebb rész, úgyhogy talán így most már könnyedebb lesz ezt fogadni. Tehát, hogyha az egyik vagy mindkét szülő hiányzott tartósan, nem csak a válásra gondolok, hanem akár a halálra, vagy munkaalkoholizmusra, tehát akkor, amikor az egyik szülő nagyon, tehát hogy tartósan hiányzott, vagy nem volt jelen, és akkor az egyik gyerek nagyon könnyen beléphetett ennek a szülőnek a helyébe. Van egy olyan lehetőség is, hogy nagyon elhúzódik a válás két ember között, vagy el sem válnak, hanem így élik le macskágérharcként a szülők az életüket, és ekkor is ebben is nagyon bevonódhat sajnálatos módon a gyermek, akár nagyon erőteljes lázadó viselkedéssel próbálja meg hát nem csak reagálni a szülők konfliktusaira, hanem valahogyan elterelni az ő figyelmüket, hogy ne egymással marakodjanak, hanem vele. Következő lehetőség a szülők közül, ha csak az egyik mentális betegségben, összefüggőség miatt tulajdonképpen alkalmatlan a gondozói feladatra, és hát a másik szülő sem állt a helyzetnek a magaslatán. Amit már érintettem, hogy van, amikor a testvérek egymást neveli konkrétan, hogy a kisebb testvérnek a felügyelete a nagyobbra vonatkozik, van, ahol nem csak a kis testvért kell gondoskodni róla, gondozni, hanem a gyerekre egészen kisiskoláskorban a teljes házi munka, a főzés, csekkek befizetése, sőt, tovább megyek, a szülőnek az ápolása, évekig tartó ápolása, kisiskoláskortól már a gyereknek a feladata. Vannak olyan szülők, akik rendkívül mérgező módon a saját titkaikat, szexuális életüket, problémáikat öntik rá a gyerekre, és a gyereknek kell, hogy ő ezt meghallgassa, sőt, ő nyugtassa meg a szüleit. Vannak olyan helyzetek, családok, ahol a két szülő között, hogy mi legyen a megoldás egy adott konfliktusban, mi a gyerek az, aki az állásfoglalást létrehozza. Természetesen, hogy akikről én most itt beszélek, itt senki nem tud gyerekként, tehát a gyerekkorát nem tudja csak részben megélni, és van ez mellett, hogy a szülő igaz, az lenne jó, hogy egy stabil kötődéssel tudjon a gyerek felé elég jó szülő lenni, de abban az esetben, hogyha bizonytalan kötődésű, akkor ők is ide tartoznak. Vannak olyan házasságok vagy válás, ahol a gyerek lesz a partner, ők is ide tartoznak. Akkor van egy olyan, amit azt gondolom, hogy sokan nem fogják szeretni, amikor azt mondja, hogy nekem a lányom a legjobb barátnőm, vagy nekem az anyám a legjobb barátnőm, az mind parentifikált. És hát természetesen még itt vannak a fel nem ismert transzgenerációs családi forgatókönyvek is.
Mesélnél ezekről a transzgenerációs családi forgatókönyvekről, kérlek?
Igen, hát most ez nem egy családterápiás workshop, úgyhogy csak nagyon röviden, hogy hogy itt arról van szó, hogy hogyan adjuk tovább ezt a mintát, ezt a túlgondoskodó, túlanyáskodó, túlzó szülői szerepet. Vannak olyan szülők, akik gyermekkorukban parentifikáltak voltak, és egyszerűen egy az egyben elvárják, hogy a saját gyerekük is azzá váljon. Ezt úgy hívjuk, hogy replikatív családi szkript. És vannak olyan szülők, akik viszont szintén nagyon fájdalmas, parentifikált helyzetben nevelkedtek, de ez annyira tudatosult bennük ennek a fájdalma, hogy eldöntik, hogy ők ellenkező módon fognak viselkedni. És ezt úgy fogják bemutatni, vagy úgy hozzák létre nem tudatosan, hogy ők felnőttként a gyerekeikről fognak túl gondoskodni. Ezt hívjuk korrektív családi szkriptnek. Tehát a gyerekeik, az ő gyerekeik egy túlgondoskodásban nőnek fel, és olyan hát érdekes és meg fájdalmas is, hogy az, aki túlgondoskodásban nő fel, jó néhány kliensemről beszélek, ők átveszik ezt a túlgondoskodó, nem tudatosan ezt az attitűdöt az azonosuláson keresztül, és hogy igazándiból ezt fogják ők is tovább vinni, hogy ez a jó, vagy ez a normális, hogy én túl gondoskodok. Egyébként azok a gyerekek, akik érintettek felnőttként, ők rájuk az is jellemző, hogy nincsenek a realitásokban. Tehát, hogy ilyen nagyon sok naivitás van az életükben, én nagyon szeretem őket is, de hogy a szülőnek lett volna a feladata, hogy őket az életkoruknak megfelelően engedni, hogy gyerekek legyenek egy érzelmi és fizikai biztonságban, de természetesen, hogyha ezt valaki nem kapta meg, akkor felnőttként ezekre rá tud nézni, meg tudja fogalmazni az érzéseit, tudatosítani tudja a fájdalmát, a haragját, a csalódását, és meg tudja azt gyászolni, hogy mit nem kaptam meg, és hogy tud felnőttként új döntéseket hozni.
Összegzés?
Felnőtt korban, amit itt már itt agyonra hangsúlyoztam, hogy egyesek túlzó felelősségvállalást mutatnak, és mások irányában, és ez azzal jár, hogy önmagukat cserben hagyják. Tehát azt szoktam mondani, ezt látom gyakorlatban, hogyha legegyszerű, itt a végére így összegzem, hogy drága hallgatóm, hölgyek, urak, ne csak a másikkal empatizáljatok, hanem magatokkal is. Tehát azt látom, hogy van nagyon sokan, akiknek lételeme, hogy mindig csak a másik érzését, tehát mindig csak ez a túllóvás, túlgondoskodás, túlszeretés van, de hogy drága mókus, te hogy vagy az önszeretettel, hogy vagy azzal, hogy most magaddal empatizálni, magaddal együtt, egyáltalán képes vagy erre, hát nagyon sokan nem, ezért kell elmenni egy szakemberhez, és hogyha valaki egyénileg megy azért, és egy komplikált helyzet, akkor a pszichoterapeutához, vagy klinikai szakpszichológushoz. Tehát, hogy szükség van arra, hogy én fokról fokra megtanuljam az önszeretetnek a nyelvét, és hogy én lehetek önmagammal empatikus, de hogyan tudnék empatikus lenni, ha én még a saját érzéseimet, szükségleteimet nem tudom felismerni, tehát igaz, ezt meg lehet tanulni, és hogy rá tudok arra jönni, hogy tulajdonképpen ez az a rejtett működése, hogy a világot meg kell menteni, ez egy nagyon magányos mission, és hogy erre nincs erre a küldetés, ez fölül lehet írni. A parentifikált felnőtt nem laza, nem tudatos, én ezt teljesen megértem őket, tehát ez most ilyen nagyon ítélkezősnek tűn, de hogy én, hogy mondjam, nehéz nekem úgy beszélnem pszichológusként, hogy egy ilyen podcastban, hogy bízom benne, drága hallgatom, hogy itt nem az ítéletet hallott ki a mondataimból, hanem én együtt érzek vele, csak hogy néven nevezem azt, hogy egy parentifikált felnőtt kevésbé jellemző a lazaság, a tudatosság, hanem azt lehet mondani, hogy ami jellemző rá, hogy belefullad az önként vállalt felelősségbe, belefullad a feladataiban, maximalista, és nagyon lényeges, hogy nem bízik igazániból senki másban, mert hogy önmagát pótolhatatlannak látja. De hogy ez nem a felnőtt énje tulajdonképpen, hanem az ő benne él, mindannyiunkban él a gyermekénünk, és hogy ő még mindig az ő neki a kielégítetlen szükségletei, érzései azok, amelyek a felnőtténben leuralják. Úgyhogy azt szeretném, Mókus, neked mondani, hogy ne anyáskodj, húzz határokat, mondj nemet, és lehetsz határozott és kedves. Tehát mindezt megteheted így is. És ez a podcast ugyanúgy, mint a, ez már a 70-valahanyadik, itt én nem kardokat szeretnék, vagy nem tudom, válást, vagy rombolást előidézni, hanem ez egy önismeretet próbálom ezben egy-egy mondatot, vagy gondolatot átadni, és hogy aláhúznám, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Ez egy nagyon nehéz téma, és hogyha szükséged van, akkor ne csak előadásokra menj, vagy podcastot hallgass, vagy olvas könyvet, vagy cikkeket, hanem menj el terápiába. Tehát mindenféleképpen nem hagyhatjuk magunkat egyedül, egy parentifikált gyerek egyedül van, hanem fel kell ismerni, hogy segítségre van szükségem, és hogy nagyon klasszak az önismereti tréningek, is, és az egyéni terápia, ennek vannak igaz különböző szintjei, de hogy nem maradj egyedül, hanem annak a gyermeknek, aki a lelkedben él, adj professzionális segítséget, és hogy igenis, hogy látom, hogy van élet, fel lehet építeni. Na most, ami nagyon lényeges még, hogy amiről én beszélem, az nem egy tökéletes élet, mert ilyen nincs. Tehát nem arról van szó, hogy valaki eljön hozzám, vagy egy előadásomra rendszeresen jár, most nem csak Budán, hanem Kecskeméten is elkezdtem rendszeresen előadni, hogy ez önmagában ezek a behatások nem fogják az ember életének a dolgait kiírtani, vagy mindent nem lehet átírni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta rugalmasságot, egyfajta tudatosságot, erőt érzek magamban, hogy igenis, hogy szembenézem, és hogy megéljek dolgokat. Tehát ez nagyon lényeges, hogy megélni dolgokat, megélni, és hát ezt mivel kezdjük? Örömökkel, ezt állandóan mindfulness oktatóként, igaz, ez azért szeretem, hogy ez tudom tudatosítani, tehát hogy ami kellemes élményeket, akkor milyen kellemes élmények történtek veled, lehet írni hálanaplót, vagy mindfulness oldaláról, hogy megkérdezem a testemtől, hogyha most, mit tudom én, volt itt egy jó beszélgetés, és akkor ezt mit érzek, mondjuk örömöt, vagy békességet, és akkor hol érzed ezt a testedben? Tehát ez a hol érzem a testemben, ez azt jelenti, hogy nem csak lelkemben, meg gondolataim vannak, vagy érzelmeim, hanem van egy testem, és hogy van egy kapcsolat, és hogy sokkal mélyebbre megy a jó, hogyha tudatosítom, hogy hol van ez a testemben. Tehát ezek mind ilyen apróságok, hogy ezeket lehet beépíteni az ember életébe, és hogy így lehet ezt a parentifikált gyermeket fokról fokra kiszabadítani, és én, most nem a magam életére gondolok, tehát én, a doktor Domján Mihály, most a szimbolikusan mondom, tudok a misikének felnőttként érzelmi biztonságot adni, hogy tudok szerető szülőjévé válni a gyermeki énemnek, de hát igaz, ez egy nagyon sok lépéses dolog, valamikor évekről beszélek, vagy beszélünk, és hogy én magam is igaz kértem nagyon sokoldalú segítséget. Egyéni terápiáról is beszélek, meg csoportosról is, nem csak a képzésekről, hanem hogy én nekem van egy ilyen igényem, és hogy én úgy érzem, hogy ettől vagyok hiteles, és hogy ezeken keresztül tudom ezt így egyre jobban, ezt a szerető szülőjévé válni a misikének, és hogy így ebből fakad utána, hogyha a gyermekénem egyébként már jól érzi magát a bőrömbe, akkor a felnőtt énem már tud, sokkal könnyedebben tud döntéseket hozni, változást, tovább olyan életpályára tudom magam tenni, ami már nekem nem csak a gyermekénemnek, hanem felnőtténemnek is jó. Úgyhogy ez a adás, az összegzésnek az utolsó mondat, vagy közel utolsó mondat, hogy a fogságban élő gyermekéneknek a kiszabadulásának a lehetőségét próbáltam felkínálni. Ez egy pszichoterápiás munka, vagy családterápiás, vagy mind a kettő. Tehát ez egy jelenség, ez egy nagyon hosszú munka. Aki ezt nem tudja vállalni, annak a párkapcsolatában ugyanúgy újra termeli ezt, mint amiben felnőtt, illetve a gyerekeinek egy az egybe akarata ellenére továbbadja. De ezzel sincs gond, ezt se kell most kihallani, hogy akkor milyen rossz szülő vagyok, nem vagy rossz szülő, higgyél magadba, keresd az örömöt, és találd meg azokat a kapaszkodókat, amitől fokról fokra hitelessé tudsz válni. És mivel nagyon nehéz ez a téma, de hogy sokakat érint, akkor próbálj meg másokat is segíteni azzal, hogy beszélj erről a parentifikációról. Nem csak arra gondolok, hogy esetleg ezt a adást átadni, hanem hogy próbálni összekötni a múltat a jelennel. Ez egy szakpszichológusi feladat, tehát ez önállóan nem tudjuk, pszichoterápiás feladat a múltat a jelennel összekötni, de hogy bízom benne, hogy egy kicsit rá tudtam arra világítani, hogy létezhet egy szabadabb, elégedettebb élet, úgyhogy bízom benne, imádkozom értetek.
Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen.
Sziasztok!